műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Vasárnap zárult az idei Vibe Fesztivál, amelynek keretében a szervezők idén is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a bulik és a szórakozás mellett a résztvevők hasznos tudást is hazavigyenek. Különböző területekről hívtak el szakembereket, akik előadásokat, beszélgetéseket, workshopokat tartottak. A témák között pedig jelen volt a digitalizáció is, ami egyre nagyobb területre van hatással. Ott van a mesterséges intelligencia, a közösségi média, de lehet, sőt kell is beszélni a vállalkozásokról, a felsőoktatásról, vagy éppen arról, hogy napjainkban már az sem számít ritkának, hogy a mesterséges intelligencia generálja a zenét. Egyelőre ilyen zenekar nem volt a Vibe Fesztiválon, de ki tudja, a jövőben még erre is sor kerülhet. A mai digitális világban egy összeállítást hallhatnak a Vibe-on elhangzott beszélgetésekből, amelyek a digitalizációt érintették. Témánk: digitalizáció, fiatalok és fesztiválok. Elsősorban arról beszélgetünk W. Szabó Péter informatikus mesterséges intelligencia kutatóval, hogy hogyan befolyásolja a fiatalok karrierválasztását az AI, hiszen azt tapasztaljuk, hogy egyre több informatikai vállalatnál vannak elbocsátások. De szóba kerül az is, hogy napjainkban már vannak AI zenekarok is. W. Szabó Péter a Miért sátorban tartott előadást Tuti Jó vagy Tuti Gáz címen, így azt is megtudjuk tőle, hogy melyik forgatókönyv fog érvényesülni a jövőben. W. Szabó Péter.
Én úgy gondolom, hogy ez tőlünk emberektől függ. Ugye azt már most látjuk, hogy rengeteg előnye van a mesterséges intelligenciának, viszont ugyanúgy rengeteg veszélyt is rejt ez magába, hogyha felelőtlenül használjuk, és ugye az embereknek az a vele született tulajdonsága, hogy minden új technológiánál kipróbálják, hogy hogyan lehet ezekkel másnak ártani, másokat megölni, úgyhogy lehet gáz is, de ugyanakkor pedig elhozhatja az emberiség új aranykorát, hogy azt én remélem.
Mire voltak kíváncsiak a fiatalok, a résztvevők, akik ide begyűltek az előadásodra? Én itt jöttömben, mentemben azt láttam, hogy sokan voltak, sokan érdeklődtek.
Igen, én nagyon örülök annak, hogy a fiatalokat is érdekli ez a téma, és a fesztiválos hangulat mellett erre is szakítanak időt. Ami látszik, hogy egy picit az egyetemisták aggódnak a munkahelyek miatt, ami főleg informatikus hallgatók esetében valahol érthető is, amikor azt látjuk, hogy a napokban is a Microsoft 9000 alkalmazottat bocsájtott el, és ez csak a legújabb elbocsátási hullám, és más nagyvállalatok is hasonlóképpen leépítik a programozóikat, és nagy számokban. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy érthető aggály. Ugyanakkor én igyekeztem hangsúlyozni azt, hogy új szakmák is létrejönnek, például a mesterséges intelligencia minőségbiztosításához egyre több ember kell, és ez egy olyan új szakma, ami eddig még nem létezett. Ugyanakkor pedig, amire szintén szót kerítettünk, más országokban is hogy állnak az etikai, biztonsági aggályok, hogy mire használják. Egy picit érintettük az AI Act-et, ami ugye az Európai Unióban most már egész biztos, hogy egy konkrét téma, és egy nagyon fontos kérdés az, hogy hogyan szabályozza az Európai Unió mesterséges intelligenciát, hogyan tehető ez biztonságossá, és hogy ez jelent-e hátrányt az unió számára, illetve milyen előnyöket jelenthet. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok témának így a felszínét sikerült kapargatni, és összességében egy jó hangulatú beszélgetés volt.
Mit tudnál ajánlani akkor a fiataloknak? Érdemes informatika szakra menni, vagy meg fognak jelenni akár új egyetemi képzések is a minőségbiztosítás terén?
Én úgy gondolom, hogy egy picit, ha szabad ilyen mondani, túl sok informatikust képzünk itt mi Romániában, de akár Marosvásárhelyen is, hogyha azt vesszük, hogy két egyetemen több száz informatikus végez évente, és hogyha ezt párhuzamba állítjuk azzal, hogy az IT cégeknek egy része recesszióban van, más része meg noha a profitja nő, de az alkalmazottjainak a száma csökken, ebből az következik, hogy legalábbis rövid távon egész biztos, hogy kevesebb informatikus fog kelleni. Ugyanakkor, amint volt is egy nagyon jó példa, hogy említette valaki, hogy egy barátja informatikusból most átképezte magát szobafestővé, és milyen jól keres nappal, úgyhogy festi a szobákat, és attól este még programozgat. Én úgy gondolom, hogy egy csomó olyan szakma, ami hiány szakmává vált, de bizonyos fokú műszaki hátteret feltételez, az felértékelődik, és oda kellenek emberek, hogy már más nem mondjak, a villanyszerelés most, nem beszélve az okos otthonok esetében, az kimondottan egy hiányszakma, és egész jól lehet vele keresni, de ugyanakkor most már azt szokták mondani, hogy az autó is egy informatikai rendszer, tehát ugye most már az autószerelők is inkább IT-sok, mint a régi csavarkulcsos időkből származó emberek, akik a Dacia-t javították. Úgyhogy rengeteg olyan szakma van, ami vagy a kivándorlás miatt, vagy másokból nagy munkaerő hiánnyal küzd, az így fel tud telni, és én azt is remélem, hogy megjelenik például a mesterséges intelligencia minőségbiztosítása, mint szakirány, ha más nem, mint mesterképzés, én nagyon remélem, hogy már egy-két éven belül megjelenik nálunk is. Azon kívül pedig ugye a mesterséges intelligencia, mint önálló szakirány, az nagyon fejlődik és nagyon népszerű, főleg az alkalmazott mesterséges intelligencia, ugye láthatjuk, hogy Budapesti Műszaki Egyetemen mennyire népszerű ez a szak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból jó helyzetben vannak a Marosvásárhelyi Egyetemek és a leendő egyetemisták, viszont a hagyományos értelembe vett programozók száma az, mivel mindenként csökkenni fog, én úgy gondolom, hogy ez el fogja azt hozni, hogy a képzések száma is csökken, vagy legalábbis a helyek száma képzéseken.
AI Act, még ezt említetted, előny vagy hátrány Európa számára, illetve mit ér az AI Act Európában, az Európai Unióban, hogyha a világ többi részén, most gondolatunk akár az Egyesült Államokra, de Kínára is, nem létezik ilyen jellegű szabályozás.
Én úgy gondolom, hogy mindenként fontos az, hogy az európai értékek megmaradjanak, és hogyha például a személyiségi jogokat felfogjuk értéknek, a biztonságot felfogjuk értéknek, akkor nagyon fontos, hogy egy éles vonalat húzzon az Európai Unió, és ezzel a szabályozással akár segíthet is az európai cégeknek, ugyanis azt látjuk, hogy a szabad piacon nagyon nehéz versenyezni a kínai és amerikai cégekkel, viszont azt is látjuk, hogy ezek a cégek maximum ilyen mondva csinált módon, vagy sehogy nem fordítanak hangsúlyt az AI biztonságára, etikusságára, személyiségi jogokra és a többi. Ezzel szemben, hogyha az Európai Unió egyrészt meg tudja tiltani az olyan magas kockázatú AI rendszerek használatát, mint például a credit scoring, amit ugye Kínában tudjuk ennek a hatásait.
Ez micsoda?
Arról van szó, hogy egy emberhez lehet egy ilyen szociális számot rendelni, hogy idézőjelben ő mennyire jó polgára az államnak, mennyire hasznos polgára, és ez a social score, ez több, mint egy amerikai credit score, ami alapján valaki hitelt kap vagy nem kap. Nyilván ez is benne van, hogy jó social score-ral nagyon kedvezményes hitelt kap az illető, viszont hogyha nagyon rossz ez a szám, amit egy mesterséges intelligencia számol ki minden egyénre, akkor az oda is vezethet, hogy az illető nem tud kiutazni az országból, nem tud repülőjegyet venni, sőt, akár még a városából se tud kiutazni, mert vonatjegyet se tud venni, sőt, nyilván mindig fogják tagadni, de hogy rebesgetik azt, hogy ez alkalmas lehet arra, hogy az illetőt átnevelő táborba küldjék, ha nagyon nem kívánatos elemnek bélyegzi meg ez a rendszer, és nyilván ez egy olyan fajta társadalmi rendszer, ami egyrészt idegen az európai értékektől, másrészt egész biztos, hogy nem szeretnénk mi, hogy az Európai Unióban ilyen legyen, ugye az embereket összegyűjtő táboroknak amúgy is nagyon rossz történelmi emlékei vannak Európában, de hogy ez nagyon könnyen olyan irányba is haladhat, és éppen ezért az AI Act ezt tételesen megtiltja az ilyen jellegű használatot, de nem kell ennyire extrémbe menni. Most gondoljunk el, hogy ha betanítunk egy mesterséges intelligencia rendszert, hogy egy nagy cégnél az alkalmazásokat, mondjuk a CV-k előszűrését mesterséges intelligencia végezze, és az a mesterséges intelligencia nyilván az emberi viselkedésből, a cégnek a történeti előzményeiből és a többi tanul, és akár ez megtanulhatja, amire amúgy volt is példa, megtanulhatja azt, hogy az előszűrés során például a sötétebb bőrű illetőknek a CV-jét azonnal elutasítja. Na most nyilván ez megint egy olyan, de ugyanakkor bármilyen nemzetiségi megkülönböztetés, nemi megkülönböztetés, bármi ilyesmi esetében, ez abszolút tilos az AI-ek alapján, ami megint úgy gondolom, hogy összhangban az európai értékekkel, és itt arról van szó, hogy ezeket az európai értékeket szeretnénk megvédeni és átmenteni az AI korába.
Beszélgessünk, mondjam azt, hogy kedvesebb, közvetlenebb dolgokról is, egy fesztiválon vagyunk. Hogyan kapcsolódhat a fesztivál és a mesterséges intelligencia, vagy milyen felhasználási területei lehetnek itt, akár a Vibe-on, akár más fesztiválon az AI-nak?
Most még nem volt AI által generált zenekar a Vibe-on, de nem zárom ki azt, hogy előbb-utóbb lesz ez is. Ugye azt láthatjuk, hogy most a nemzetközi sajtó is attól hangos, hogy a Spotify-on nagyon sok millió meghallgatáshoz jut jutott el egy teljesen AI által kreált zenekar, ami nem létezett soha, de egész hallgatható számai vannak, de ugyanúgy rengeteg, hogy más nem mondjak, a Suno mesterséges intelligencia alkalmazással bárki generálhat a magas szájízére zenét, és ugye az is most már elég sok, már magyarországi zenészek esetében is most már elég sokszor találkozhatunk azzal, hogy az alkotási folyamat során ők használnak AI megoldást, ki bevallottan, ki nem bevallottan, de ez egyre gyakoribb. Ugyanakkor a vizuális effekteknél szintén ez nagyon gyakori, ugyanúgy a különböző együtteseknek, zenekaroknak, vagy akár az egész fesztiválnak marketing kommunikációjában megint csak használható mesterséges intelligencia. Nyilván nem vagyok Vibe szervező, nem tudom, hogy a Vibe használta vagy nem, de ha én lennék szervező, egész biztos használt volna, mert hogy kár nem használni, mert óriási hatékonyság növekedést tud elérni, és ugye most, ami nagyon aktuális, és a Vibe esetében is többször előjött, a Bulgár Párduc esete, ami most már a Facebookon nagyon sok vásárhelyi cégnek a reklámjába is megjelent a fekete párduc, ami állítólag Bulgáriába feltűnt, de hogy nagyon hamar meghódította az internetet, és AI segítségével mindenki rá generálja a cégére valahogy, valamilyen kontextusban humorosan ezt a fekete párducot. Úgyhogy ilyen szempontból az AI-jal nagyon hamar lehet reagálni egy hírre, egy mémre, bármire, és ugye sokkal hamarabb és sokkal olcsóbban, mint ahogy ezt egy Photoshopban jártas ember megcsinálta volna évekkel ezelőtt.
Zárjuk akkor azzal, hogy visszatérünk az előadásra címére. Itt felsoroltunk jó dolgokat, felsoroltunk potenciálisan rossz dolgokat, vagy olyan dolgokat, amelyek Európában nincsenek, de a világ más országaiban jelen vannak. Mindent egy kalap alá véve, fiatalok helyzete, fesztiválok, különböző megoldások, munkahelyek. Tuti jó, vagy tuti gáz?
Szerintem tuti jó.
W. Szabó Péter informatikus, mesterséges intelligencia kutatóval beszélgettünk annak kapcsán, hogy hogyan is fog kinézni a jövő az AI előretörésével. De minden vállalatnak fel kell készülnie a mesterséges intelligencia terjedésére. Sokan félnek, hogy elveszítik a munkahelyüket, viszont csak azok vannak veszélyben, akik nem tudják, vagy nem akarják megtanulni használni a mesterséges intelligenciát, fogalmazott Kis Levente, a Prisma Solution vezetője, akit Szuszámi Zsuzsa és Szász Edit kérdezett a Vibe-on.
Volt egy előadásod itt a fiatalok körében, a Koliban, a mesterséges intelligenciáról, nyilván elsősorban a vállalkozás területén. Tehát, hogy mire jó egy vállalkozónak? Miben segíthet egy vállalkozónak? És volt egy nagyon jó megfogalmazásod, hogy szerinted, vagy legalábbis számodra egy szuper okos asszisztens a mesterséges intelligencia. Na, ezt egy picit boncolgassuk.
Én nagyon sokat próbálkozok azon, hogy hogyan fogalmazzuk meg úgy, hogy az emberek számára érthető legyen, hogy mire tudják használni. Én azt mondom, hogy elsősorban meg kell értsük azt, hogy hogyan működik az alapdolgokat, és utána megnézni, hogy a saját életünkben hogyan tudjuk, vagy a saját vállalatunkban, karrierünkben hogyan tudjuk hatékonyan használni. Ugye, ahogy az elején említetted, ez lehet az emberiség legnagyobb találmánya, innovációja, de ugyanakkor lehet a legnagyobb hibája is. És én még nem vagyok benne biztos, hogy ebből a kettőből melyik az igaz. Viszont az biztos, hogy vállalkozás szempontból, amiből. Tehát nem vagyok az AI-nak se az elméleti, se a gyakorlati szakértője, hanem egy vállalkozó vagyok, aki használja a mindennapokban. És a használatánál ezt nagyon fontosnak látom, hogy a cégvezetésben felülről kell ez a lépés megtörténjen, tehát felülről kell, a vezetőség kell egy bizonyos struktúrát felépítenie, betanítani az alkalmazottakat, a csapatokat, ahhoz, hogy ezt a szuperokos segítőt, asszisztenst mire és hogyan tudják használni.
Volt itt szó arról is, hogy minőség és hatékonyság természetesen ugyancsak mesterséges intelligencia kapcsán. Hogy hatékonynak hatékony, az biztos. De vajon mindig minőséget produkál?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és pont a prezentációmra készülve olvastam egy pár kutatást, próbáltam nagyon megbízható forrásokból, nagyon megbízható cikkekből informálódni, és ami engem is meglepett, az ez a két szám, ami egy egészen új kutatás, hogy 40%-kal növeli a hatékonyságot, és 20%-kal, közel 20%-kal a minőséget. Úgyhogy ez így, hogyha ugye azt vesszük, hogy egyik plusz a másik mínusz, akkor ez azzal a céggel szemben, aki használja, versus azzal a céggel szemben, aki nem, ez egy 100%-os különbséget jelent. Úgyhogy igen, hogyha jól használjuk, szerintem tudja a minőséget is hozni, a minőséget is növelni, viszont nagyon fontos az, hogy hogyan használjuk, nagyon fontos az, hogy mire használjuk, és ugyanakkor fontos az is, hogy azért felülügyeljük.
Egy cég életében, hogyha már ennyire okos és gyors, intelligens ez a mesterséges intelligencia,
kiválthatja az emberi munkát, mondjuk kiváltképpen ilyen nyári időszakban, amikor ugye elmennek szabadságra, nincs elég ember, be lehet vetni ilyen formában?
Kettő dolgot szeretnék itt megemlíteni. Az egyik az, hogy én úgy gondolom, hogy az AI nem fogja, vagy a mesterséges intelligencia nem fogja elvenni az emberek munkahelyét, csak azoknak a munkahelyét, akik nem használják az AI-t. És ez egy nagyon fontos információ. A második, ami nagyon-nagyon fontos ezen a téren, az emberek ahogyan használják, az tudja kihozni maga azt a hatékonyságot egy cégen belül, és fontos az, hogy megfelelően legyen ez az információ struktúrálva.
Tehát mesterséges intelligencia kéz a kézben az emberi erőforrással, és akkor így lesz hatékony végül is.
Ettől lesz hatékony, igen.
Ti mikor kezdtétek el használni, vagy hogyan szivárgott be tulajdonképpen a ti céges életetekbe és a mindennapjaitokba?
Mi 2020-ban indultunk, ugye digitalizációval, fejlesztéssel és digitális marketinggel foglalkozunk, tehát ez a két terület, ami talán a legjobban érintett ezáltal, ugye a programozás egy elég struktúrált rendszer, a struktúrált rendszerek által tud megtanulni az AI bizonyos döntéseket hozni, outputokat hozni, tehát azt jelenti, minél struktúrált egy iparág, minél egyértelműbb egy iparág, annál könnyebben tud megfelelő eredményt elérni benne, és ugye ez az egyik rész, ami instant érintve volt, ez a programozás fejlesztés. Úgyhogy talán ott már a 2022-es év végén, 23-as év elején elkezdték a kollégák használni, és talán úgy 24 körül kezdte el a marketing departments is aktívan implementálni. Mi igyekszünk arra, hogy minden egyes területre megtaláljuk azt az AI-t, azt a struktúrát, azt a folyamatot, ami hatékonyságot és ugyanakkor a minőséget is meg tudja tartani. A programozás szintjén például ugye kódok írásában, tehát maga a fejlesztési kódoknak az írásában tud segíteni, marketing téren blogírás, cikkírás, posztírás, kreatív tartalom kivitelezése, viszont nem gondolom ugyanakkor, hogy például a marketing ügynökségeknek ilyen szempontból már nincsen szerepük, csak több idejük marad a nagyobb dolgokra koncentrálni, stratégiákra, optimalizálásra, mérésre, és szerintem ebbe formálódott át a marketing ügynökségek, digitalizációval foglalkozó cégek szerepe, hogy nem a kivitelezés lett, ami eddig talán egy érték volt, hanem sokkal egy szimbolikusabb érték, megérteni az ügyfélnek a célpiacát, megérteni azt, hogy milyen stratégiával, milyen eredményeket tudunk elérni, és ugyanakkor ezt hogyan tudjuk optimalizálni, mérni. Az, hogy most maga a kivitelezés, a rutin munkák, azokat nagyrészt nálunk például már átvette az AI.
De ez egyfajta befektetés akkor a cég számára. Meg tudja engedni magának egy most frissen induló cég, hogy befektessen egy ilyen fajta úti célba, hogy mondjam így?
Szerintem függetlenül attól, hogy mikor indult egy cég, ezt mindenképp ott kell valamennyire maga előtt tartsa. Most azért, hogy ugye nagyobb mennyiséget érjenek el, nagyobb használatot érjenek el, relatíve vannak olyan modellek is, meg vannak olyan esetek, amikor relatíve olcsón vagy akár ingyen tudunk hozzájutni. Ugye az előadásomnak a témája is az volt, vagy a címe, hogy a 20 eurós virtuális munkaerő, tehát hogy lényegében relatíve kevés befektetéssel lehet bizonyos dolgokra használni. Most, hogyha a nagyobb optimalizálást nézzük, mondjuk azt, hogy egy cégnek a belső adatai, a külső tényezők, hogyan tudnak ezek bejönni, hogyan lehet erre egy custom AI modellt használni, tehát egy egyedi AI modellt, és abból milyen eredmények jönnek, ez már egy nagyobb befektetést igényel, ami valószínűleg, hogy egy kisebb cég nem tudja magának megengedni, de hogy összességében mindenki valamilyen szinten, akár egy ingyenes verzióval el tud indulni ahhoz, hogy ez használva legyen.
Hol rejlenek a veszélyei a használatának esetleg a ti profilotokban?
Veszély az létezik önmagában nálunk, ami a legnehezebb, és amivel kínlódunk, két dolog. Az egyik az, hogy a határidők azok lecsökkentek. Tehát, hogy ameddig teljesen normális volt, hogy egy SEO optimalizált, keresőmotor optimalizált cikk megírását weboldalra egy hétre rászállítottuk, az most valahol egy-két napra az elvárás lett. Ahol egyértelmű volt, vagy normális volt, hogy egy hét alatt hoztunk egy newslettert, összeállítottunk, megírtuk, az a mai nap már nagyjából 24 órán belül elvárják az ügyfelek, hogy ez megtörténjen. Ez egyfajta nyomást gyakorol a kollégákra is, akik próbálják használni, viszont ugyanakkor kínlódnak ezzel a résszel, hogy akkor hol az ők hozzáadott értékük, hogyha az AI csinálja ezt meg. És ez a legnehezebb most a cégen belül, ez a legnagyobb kihívás, hogy elmagyarázni nekik, kimozdítani a kivitelezői pozícióból, elmagyarázni nekik azt, hogy fontos, hogy a nagyobb dolgokkal foglalkozzanak, stratégiával, innovációval, újdonságokkal, és maga a kivitelezést azt hagyják rájuk, mert ez már elvárás lett. Ugyanakkor például a helyesírás ilyen volt, ugye, ameddig tévedtünk 2-3 évvel ezelőtt egy pár bejegyzésben, nem volt akkor a probléma. Most már ez konkrétan felmondják a szerződést, hogyha egy helyesírási hiba benne van, mert elvárt lett, mert tudják, hogy van egy rendszer, ami ezt meg tudja oldani. Úgyhogy vannak benne olyan dolgok, ami kihívást jelent egy cég számára. A legnagyobb kihívást itt látom, hogy hogyan tudja egy menedzsment, egy vállalat úgy implementálni az AI-t, hogy az emberei ne érezzék magukat haszontalannak.
És ezt hogy teszi meg? Tehát hogyan esnek át egy ilyen átalakító valamilyen tanfolyamon, hogy a frusztrációjukat levetkőzik.
Pszichológiai segítség kicsit mellette.
Igen, ez egy nagyon nehéz, ez egy hosszú folyamat, tehát ez egy nagyon nehéz rész abban, hogy ugye ennek az oktatása, elmagyarázása, milyen lehetőségek vannak amellett, hogy a kivitelezést hozzák inkább a stratégiai részbe átterelni, például a mi esetünkben. Tehát, hogy minden kommunikációról, edukációról szól ebben a piacban, ez egy nehéz téma. Van, aki képes erre, és ezért mondtam az elején talán azt, hogy nem az fogja elveszíteni a munkát. Tehát önmagában az AI nem veszem munkahelyet csak attól, aki nem tudja használni, és elhiszem, hogy lesznek olyan személyek, akik nem tudnak ezzel együtt élni, nekik valószínűleg nehéz lesz integrálni ezt a modern technológiát.
Neked mennyi időbe tellett, hogy teljes mértékben elfogadjad, vagy elfogadtad már teljes mértékben?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Vannak napok, amikor én is keresem a szerepemet, viszont hogyha elfogadja az ember azt, hogy maga a kivitelezésre van egy eszköz, ami jobb, mint ő, és keresi a lehetőségeket, hogy miben tud ő többet hozzáadni, akkor megnyílnak új lehetőségek, új piacok, és hogyha így tekintünk rá, akkor igazából fejlesszük is valahol magunkat. Mert igen, valahol lehet a menedzsment részen, sokszor a napunk e-mail írás vagy stratégiák összerakásával telt. Most már erre nincs szükség. Tehát az e-mailre, hogyha úgy van, válaszol az AI, a stratégiára, ha megadjuk az alapot, megírja az AI, és esély lett, vagy idő lett igazából olyan dolgok, amik nagyobbak. Úgyhogy meg lehet élni ezt pozitívan szerintem.
Az imént említetted, hogy blogot is ír meg, e-mailekre válaszol, de tényleg oda kell egy emberi faktor is, nem? Azért?
Abszolút, igen, igen. Lehet felépíteni olyan automatizációkat, amit egy minimálisan említettem, hogy a cég kultúráját, a cég információjét feltöltjük az AI-nak, és abból megfelelően cég specifikusan válaszoljon például egy e-mailre, vagy adjon javaslatot igazából egy e-mailre. Tehát vannak bizonyos automatizációs folyamatok, amit meg lehet csinálni, de legtöbb esetben mi mindig javasoljuk, legyen ott egy AI. És ami volt még egy kérdés, és ami még érdekes, ugye ez a cégen belüli tudás. Tehát, hogy a cégek valahol tudnak valamit, azért tudnak értéket teremteni. És ez a tudás általában el van mentve a folyamatjaikba, az embereikbe, de sokszor nem strukturált ez a dolog. Tehát, hogyha valaki elmegy szabadságra, nyugdíjba felmond, akkor az a tudás elvész. És ez cégeknek nagyon nagy erőfeszítés, nagyon nagy anyagi vonzata van, tehát hogy befektetésre van szükség ahhoz, hogy ezt a tudást visszanyerjék. És erre viszont az AI képes, hogy a tudást elmentse, ezeket ugye dokumentáljuk, strukturáljuk, és ha dokumentálva van, strukturálva van, akkor ő utána ezt használni tudja, vagy ez alapján a cég ezt használni tudja. Így egy nagyon-nagyon nagy kieséstől tudjuk megmenteni, egy ilyen központi tudásbázisnak hívjuk mi.
Azt hiszem, a fiatalabb generáció sokkal könnyebb, vagy könnyebb módszerekkel el tudja ezt fogadni, meg tudja tanulni, inkább a közép és idősebb generáció van bajba itt ezen a téren.
Igen, mindenképp az, aki már technológiával nőtt, ez egy nagyon gyors történet volt, ugye 2000-es évek elején internet, 2007-8 social media, és itt az AI 20 év alatt, tehát hogy ez tényleg egy ilyen nagyon-nagyon gyors pálya volt, amivel szerintem nem lehet lépést tartani. Tehát amíg úgy mérték, hogy nagyjából kétszeres fejlődés van a normális fejlődéshez képest, a számítógépek megjelenése óta, az AI megjelenése óta ez 26-szorosra satszolják. Tehát, hogy ez egy olyan szintű fejlődés, egy olyan szintű fókusz, egy olyan szintű változás, amit nagyon-nagyon sokan nem tudnak kezelni, de ez nem is probléma, mert nem is egyszerű ezt kezelni. Tehát, hogy szerintem nem vagyunk mi felkészítve emberek arra, hogy ezt a mennyiségű információt, ezt a mennyiségű változást nagyon könnyen fel tudjuk dolgozni.
Most már ugye a fiatalok sem úgy állnak hozzá a munkához, mint annak idején, tehát hogy reggeltől estig dolgozni szeretnének, úgyhogy nekik ez, azt hiszem, hogy pont megfelelő ez az irány.
Igen, ez most kérdés, ugye, hogy mennyire lustulunk el ettől a történettől, vagy mennyire voltunk, vagy vagyunk már lusták, és ez mennyire segít rá erre a dologra. Úgyhogy sok szempontból lehet nézni ezt a dolgot. Én most jelen pillanatban két szempontból tekintek rá, hogy hatékonyságot és minőséget tud növelni. És ezáltal igen, érdekes az ember, mert ugye mindig, ha kitalálunk valamit, mi általában az emberiség egy eszközfejlesztő lény, tehát hogy mindig eszközöket fejlesztettünk. És ahogy technológia alapján hoztunk egy új eszköz, mint például mondjuk az autót, akkor egyértelmű lett volna, hogy kevesebbet kéne utazással töltsünk, mert gyorsabban tudunk utazni. De nem ez történt, hanem ahogy meglett az autó, gyorsabban tudunk utazni, többet utazunk. Tehát, hogy érdekes ez a paradox az emberi életben, hogy meg akarunk oldani valamit, hogy könnyebb legyen, ha megoldjuk, akkor többet csináljuk. És egy picit így látom én a munkát is, és ez, ami nehéz például a csapaton belül elfogadni, hogy most lett egy technológia, amivel hatékonyabban tudunk dolgozni, kevesebbet kéne dolgozunk, de még többet dolgozunk. De ez a hozzáállás, ha megvan, akkor szerintem el lehet valamit érni. Ha valaki úgy áll hozzá, hogy most van az AI, ez megoldja, nekem nincs semmi dolgom, akkor nem tudom, hogy hova tud, meddig tud eljutni.
És ezt a beszélgetést érdekes lesz majd 5 év múlva folytatni, hiszen el nem tudjuk képzelni, ugye, hogy mi lesz 5 év múlva, ugye, hogy 2 évvel ezelőtt sem tudtuk elképzelni.
Igen, ez a 26-szoros fejlődés, ez ugye hatványozódik, tehát ugye ez fogalmunk sincs, hogy 5 év múlva merre fogunk menni. Elméletileg az a paraméter alapján, amivel hasonlítani tudjuk, erre az év végére, jövő év elejére eléri az AI az emberi agynak a kapacitását, úgyhogy onnantól kezdve, hogy milyen irányba megyünk, mennyire tudjuk ezt jól kihasználni, korlátozni. Ugye mindennek szükség van egy korlátozásra. Az autók feltalálása után is kellett a kereszt, tehát kellettek a szabályok, hogy hogyan használjuk. Én nem látom még azt, hogy ez megfelelően ki van alakítva. Ugye a fake news, ez megint egy olyan történet, ugye, hogy mennyire bízunk meg már abban, amit látunk. Ugye a Veo 3 Google-nek a videógeneráló AI-jával olyan videógenerálódnak, amit már nem nagyon tudjuk eldönteni, hogy valóság vagy nem, képgenerálással már nem tudjuk eldönteni, hogy akkor most az amerikai elnök tényleg le lett fogva, vagy nem lett lefogva, tehát hogy kerül olyan dolgok, amit nem tudjuk már eldönteni, hogy ez valós vagy nem. És szerintem ezt korlátozni kéne, és az 5 év múlva levő beszélgetést, amit remélhetőleg megejtünk, azt szerintem ez lesz a kulcsa, hogy mennyire tudjuk jó irányba terelni.
Kis Leventével, a Prisma Solutions vezetőjével beszélgettünk arról, hogy miként fogja érinteni a vállalatokat és a munkavállalókat a mesterséges intelligencia térnyerése. Továbbá viszont arról is beszélni kell, hogy úgy hisszük, racionális döntéseket hozunk. Mérlegelünk, összehasonlítunk és a legjobb megoldást választjuk. De mi van akkor, ha az agyunk közben észrevétlenül csapdákat állít nekünk? A Vibe Coliban a Hogyan ver át az agyunk című előadás éppen ezt a témát járta körbe, hogy miként torzítják gondolkodás a tudatalatti folyamatok, beidegződések és mentális rövidítések, vagyis a kognitív torzítások. A témáról Lázár Balázs digitális tartalomstratégia szakértővel beszélgettünk, aki mindennapi példákon keresztül mutatta be, hogy hogyan is ver át minket a saját agyunk. A riporter gyakornokunk Sebestyén Dalma.
Engem elkezdett ez a téma érdekelni több mint egy éve körülbelül, és én nemrég fejeztem be a közgazdasági egyetemet. A legutóbbi kísérletem az igazából a legutóbbi kutatásom az volt, egy ilyen átfogó kutatás ezekről a döntési torzításokról, én 10 konkrétat vizsgáltam. Lényegében ugye itt több torzításról van szó, most az, hogy ugye mindegyiket, vagy akár egy párat is nagyon érthetően kifejtsünk, azért az egy picit több idő kéne, de alapjáraton ugye ilyenek vannak, hogy mi, mint emberek jobban utálunk veszíteni, mint amennyire szeretünk nyerni, ezt hívjuk veszteségkerülésnek. Van egy ilyen kifejezés, hogy ugye elsüllyedt költségek torzítása, ahol arról beszélünk, hogy irracionálisan nagy és túl nagy jelentőséget adunk a már elhasznált, már elsüllyedt, úgymond erőforrásnak, ez lehet idő, vagy pénz, vagy energia. És akkor én ezeket kutattam az én kutatásomban is, és amúgy az eredmények azt mutatják meg, nálam fontos kiemelni azt, hogy én ezt mind egy online webshopos környezetben néztem, tehát hogy minden szituáció, amit felvázoltam, az ilyen online vásárlással volt kapcsolatos. És igazából az jött ki, ami megerősítette az eddigi szakirodalmat is, hogy amúgy a többségnél az volt, hogy 60-70, több mint 70%-a az embereknek továbbra is befolyásolt ezek által a torzítások által, amik megjelennek. Az egy érdekes dolog, amit meg szeretnék említeni, és kijött nálam eredményként, hogy a fiatalabb generációk azok valamilyen szempontból kezdenek immunisabbak lenni ezekre. Nem mindegyikre, mert ugye bennünk ösztönösen mindig is meglesznek ezek a torzítások és ezek a mechanizmusok. Viszont már az, hogy egy webshop azt írja ki, hogy ne maradj le, vásárolj most már csak 5 darab maradt raktáron, vagy hasonló üzenetek, azok most már a fiatalabb generációra kevésbé hatásosak, mert úgymond már ebbe a környezetben nőttek fel, és már nem hiszik el, nem lehet ennyire könnyen úgymond megetetni őket ezzel. Szóval egyféle immunitás kezd kialakulni az online környezetben például ezekre az üzenetekre, amit én pozitívnak tartok, mert nagyon sokan ezzel visszaélnek, ezekkel a torzításokkal, ezt etikusan kell szerintem mindenképp kezelni, és sok cég van, amelyik profit szerzés miatt nem feltétlenül etikusan használja ki ezeket.
Tudsz mondani olyan konkrét példákat, amikor a cégek próbálnak ezzel átverni?
Igen, talán az egyik legjobb példa, több is van, ami gyorsétterem lánc, a McDonald's-nál is ugye a szalmakrumpli méretekkel van ez a híres teória, ami belet bizonyítva, hogy így is van, hogy a szalmakrumpli méretek és az árazások úgy vannak kialakítva, hogy igazából a vásárlót rávezessék arra, hogy a legnagyobbat vegye meg, mert megnézed a kicsit, oké, csak egy pici drágább, a közepes, csak egy pici drágább, a nagyobb, és így szépen tudatalat rávezetnek erre. Másik jó példa az ilyen streaming platformok, mint például a Netflix, a Disney Plus, ezek, ahol ugye havi előfizetés van, és a csomagok úgy vannak szándékosan kialakítva, hogy rávezessenek téged arra, amelyiket szeretnék, hogy megvásárolj, és van, ami csak azért van oda téve, hogy jobbnak tűnjön a másik opció. És amúgy az is ebbe a területre tartozik, a viselkedés közgazdaságtanhoz, mikor most már bevezették azt, hogy például ilyen tabletes, NFC-s fizetés van ugye ilyen érintőkártyával, hogy a borra valót beállítják alapjáraton már 10%-20%-ra, és ugye nem veszik el, mert ugye ez egy fontos elve ebben ezen a területen, hogy nem vehetik el a döntésedet, tehát te visszahúzhatod a százalékra. De remek példa, ahogy itt ülünk a fesztiválon is, tehát itt is, ahol ezt alkalmazzák, nagyon sok ember, főleg valószínűleg éjszaka a buli közepén nem fog ezzel foglalkozni, és úgy hagyja, odaérinti, és nem lehet papíron, úgymond hivatalosan nem lehet hibáztatni a céget sem miatt, mert meghagyta a lehetőséget, hogy visszahúzd.
Az merült fel bennem az előadás kapcsán, hogy ugye te mondtad, hogy marketinges vagy, és hogy egy kicsit nem kerülsz így ellentmondásba, hogy te igazából valamilyen szinten tudatosságra próbálod ezekkel az előadásokkal nevelni a népet, viszont úgymond a szakma rejtelmeit, vagy az ilyen kis csavarokat árulod el nekünk. Erről mit tudsz mondani?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, én a cégnél is, ahol dolgozom, pont most adtunk ki egy e-könyvet pont ilyen marketing pszichológia témákról, és ott is az volt igazából, hogy akkor most kész, lelőttük az eszközeinket, lelőttük a fegyvertárunkat, most már mindenki tudja, miket alkalmazunk. De én nem így gondolkozok, én úgy gondolkozok, hogy mindenképp elsősorban etikusan kell kezelni. Én marketingben is azért dolgozok, mert engem főleg elméleti téren érdekel ez a téma, érdekel az, hogy miért vásárolnak az emberek, mi irányítja a döntéseinket. És én úgy gondolom, hogy az igazán jó marketing, az igazán jó reklámozás, nehéz kapni, nehéz olyan céget, nehéz olyan partner találni, de az igazán jó reklámozás az egy történet összekeverve ezekkel az eszközökkel etikusan, és én úgy érzem, hogy tud értéket teremteni. Én úgy érzem, hogy egy olyan világban élünk, ahol például már egyeseknek, és ez már be volt bizonyítva pszichológiai kutatások által, hogy konkrét többlet értéket tud nyújtani a marketing egyes termékek értelmében, mikor például vásárolok egy autót, és van mellette egy jó sztori, és ad nekem egy jó önképet magamról, és hozzátesz az identitásomhoz és a személyiségemhez, akkor ez plusz értéket ad, tehát hogy azért is fizetek, mert ez nekem nem csak egy autót veszek, hanem sokkal többet veszek annál, mert ez nekem kiegészíti a személyiségemet és segít kommunikálnom kifele az adott termék, amit veszek arról, hogy ki vagyok én, hogy mások ezt jobban meg tudják mondani róla. És én úgy érzem, hogy ez ilyen célt kell minden marketinges kitűző magának, keverve azzal, hogy ezt etikusan tegye. És szerintem ezért nem vagyunk ellentmondásban, és ezért merek ennyire nyíltan is beszélni erről.
Mondtad azt, hogy a fiatalok azok már sokkal tudatosabbak és úgymond immunisak is ezekre a cselekre. Ezt lehet nevelni, vagy fejleszteni, vagy tudatosan törekedni arra, hogy elkerüljük ezeket a torzításokat.
Igen, itt ezt az előadásomban is elmondtam, hogy itt a rövid válasz az az, hogy teljes mértékben soha nem fogunk ezektől megszabadulni, mert azért valamilyen szinten belénk vannak kódolva nagyon sok évezred alatt. Viszont mindenképp lehet ellenük védekezni. Az első sor az az, hogy olvassunk meg, informálódunk róluk. A másik, amit én kiemeltem, hogy mikor, és az emberek manapság azért nagyon sokan legtöbbször csapatban más emberekkel interaktálva dolgoznak, végezik a munkájukat. Az az egyik legjobb módszer, hogyha egymásra figyelünk. Tehát, hogy én figyelek arra, hogy a társam, hogyha neki van egy feladata, egy felelősség, akkor ő ne kerüljön a hatása alá ezeknek a torzításoknak, és hogyha az alá kerül, akkor jelzem neki, és ezt ő is ugyanúgy reciprok módon megteszi velem. És én úgy érzem, hogy így, tehát emberek csapatban működve közösségként tudunk arra figyelni, hogy mindenki segít a másiknak is, mert az a helyzet, máson nagyon hamar észreveszünk ezeket, viszont magunkon nem.
Lázár Balázs digitális tartalomstratégia szakértővel beszélgettünk arról, hogy bizonyos döntések esetén hogyan ver át minket a saját agyunk. És ha már a döntéseknél tartunk, azt is egy adott ponton el kell döntse mindenki, hogy alkalmazott vagy alkalmazó lesz. Ez pedig egyáltalán nem könnyű kérdés, hiszen mindkettőnek megvannak a hátrányai. Mindezt egy olyan környezetben, amikor az emberek egyre türelmetlenebbek, részben a közösségi média miatt, illetve egyre inkább a mesterséges intelligenciával is meg kell barátkozzanak, mondta Ranc Zsolt, vállalkozó, reklámgrafikus, akit Kurta Kingával közösen kérdeztünk.
Nem tudom, hogy most itt van-e elég idő, hogy az egész
történetemet amennyi neked van, annyi nekünk is van.
Jó, hát akkor maradunk itt este 9-ig, a koncertek még
kezdenek. A családot innen is üdvözöljük, ne várják hozzám a Zsoltot.
Tehát, hogy igazából az előadásom és a tematikájának, a mostani előadásnak ez volt, hogy dolgozni rossz, fogalmazunk most így, vállalkozni még rosszabb. És igazából az én történet ezából az, hogy mennyire csalódás volt számomra az, amikor én először a munkaerőpiacra bekerültem, befejeztem az egyetemet, és elkezdtem először dolgozni, és akkor egy annyira egy kellemetlen, rossz hangulat volt számomra az a felismerés, hogy az életünk ennyiből áll, hogy akkor reggel 8-tól délután 5-ig, 6-ig dolgozunk, de inkluzíve beleszámítva az, hogy munkahelyre el kell jutni, hogy ebédszünet van, társaik, és akkor, amikor én először az egyetemet befejeztem, gondmentes fiatal korom véget ért, és először munkahelyre kerültem, akkor nekem ez borzasztó volt ez a felismerés. És akkor jól megkeresett pénzemet, ráadásul el kell elmenni lakbérre, kajára, stb. Megélhetésre, és akkor még az elején, még az ember a karrierje elején van, még nem is nagy hatalmas a fizetése, tényleg a megélhetésre megy rá az egész. És akkor kezdődött ez az egész történeti tárdében, legalábbis számomra, hogy rengeteg képzés, konferencia és pályázati tájékoztató előadások, stb. Mind arról szóltak, hogy akkor éld meg az álmodat, hogy légy te is vállalkozó, hogy indíts vállalkozást, legyen céged, ma akkor jobb lesz, te leszel a saját magad főnöke. Na hát benyaltam én is ezt a dumát akkor, és ezt az utamat meséltem el igazából, és mesélem, és ez az én veszőparipám és hivatásom az utóbbi időben, hogy a könyvekbe, podcastokba, Facebook bejegyzésekbe, blogokba, és a mindennapokba próbálom fiataloknak a vállalkozói létnek azért a sötét oldalát is megmutatni, vagy a reális oldalát, nem csak az unikornisnak, csak az első fertáját.
Ugye az iskolában van ilyen tantár, hogy gazdaságtan, de mit tapasztalsz, mennyire vannak tisztában a fiatalok azzal, hogy hogyan kell vállalkozást indítani, tehát maradjunk az első vagy a nulladik lépésnél, hogyha úgy
de szerintem
tetszik.
Még a vállalkozók se tudják azt, hogy igazán hogyan kellene vállalkozni, tehát egy az elmélet, más a gyakorlat. És pont a napokban valakivel volt egy ilyen beszélgetésünk, hogy a gyakorlat és az elmélet között, főleg gazdasági szinten, a legnagyobb különbség az, hogyha én azt mondom neked, hogy adok neked 1 millió lájt, elfogadnád?
Erre a legtöbb ember azt válaszol, hogy igen, és akkor gondolom ezután?
Ezután azt mondom, hogy és ha adok neked 10 millió lájt, amiből egyet megtarthatsz, de 9-et tovább kell adjál, megtartanád, elfogadnád?
Igen.
Na most a lényeg az az, hogy az elméletben ez mindig így van, de gyakorlatban az a helyzet, hogy a történet akkor kezd izgalmassá válni. Most hirtelen itt a legújabb mainstream filmek és sorozatok, a például a Squid Game is erről szól, hogy amikor az emberek ilyen döntésre jutnak, akkor hirtelen felszólal az irigység, a realitás és a valódi vágyok, és azt mondom, hogy én minek adjak én 9 milliót tovább, amikor ez 1 milliót megtarthatná. Csak 1 milliót tartok meg, és 9-et adok tovább, akkor már nem olyan fényes, már kezdünk azon gondolkodni, hogy másnak ne legyen jobb, ha nekem rossz, akkor másnak is legyen rossz, és akkor jönnek az ilyen történetek. Úgyhogy a vállalkozói szinten is az van, hogy sok mindent lehet tanulni, sok mindent lehet tanítani elméletben, csak az addig működik, amíg ez az osztályból kimentél.
Én meg azon gondolkodom, hogy ha nekem kellene vállalkozni, egyrészt lehet, hogy nem lenne hozzá merszem, másrészt, ami mindig megfogalmazódik bennem, hogy lehet-e még újat hozni. Tehát, hogy annyi típusú vállalkozás van, és látom a jó oldalát is a történetnek, viszont azt is, hogy nagyon sokan kínlódnak, főleg az elején, még akkor is, hogyha van egy zseniális ötletük, tehát egyáltalán nem olyan egyszerű, mint ahogy ezt kívülről elképzeljük, a magánszférában dolgozni így módon, vagy vállalkozni, hogy mi az, amit még szerinted nem találtak ki, és amit meg kitaláltak, abból meg lehet, hogy nagyon sok van. Tehát, hogy tud az ember jól megmaradni ezen a nagyon telített piacon?
Kell egyáltalán új dolog, vagy jó egy már bevált, megkülönböztető kompetenciákkal?
Igazából szerintem még mindig az elején állunk a történetnek, mert összehasonlítjuk a romániai vállalkozói szférát, vagy a romániai állapotot, és megnézzünk esetleg kifele egy Németország, vagy Amerika, vagy Anglia fele. Ezeket a történeteket, amikről mi beszélgetünk, ezek már 30 éve, már más sokkal nyugati országokban, ezt már csontig rágták ezt a témát, mi most realizáljuk. Tehát én legalábbis a reklámiparban azt látom, hogy mi még most kezdünk odáig, hogy az emberek elkezdnek foglalkozni a reklámmal, elkezdnek foglalkozni marketinggel, mert hogy most kezd telítődni a piac annyira, hogy kezd létjogosultsága lenni ezeknek a szakmáknak. Az én szempontomból én örvendek, mivel reklámgrafikus vagyok, reklámügynökségem van, ez a mi piacunknak igazából jót tesz, de viszont olyan szempontból is tesz jót, hogy megtanulnak a vállalkozók egyre etikusabban gondolkodni, egyre etikusabban vállalkozni, egyre jobban odafigyelni arra, hogy már nem elég, hogy te most egy kenyeret sütsz, vagy nem elég, hogy te most megcsinálod azt a munkát, mert senki más nem tudja megcsinálni, most már tényleg kell gondolkodni abba, hogy mi az, amit jól tudsz csinálni, mi az, ami nem csak neked éri meg, hanem az ügyfélnek is megírni, hogyan lesz ez fenntartható társai. Én azt látom, hogy ezek jó dolgokat fog hozni, szerintem újat mindig lehet kitalálni, mert még 100 évvel ezelőtt is ez volt a probléma, és 100 évvel ezelőtt is ugyanezt mondták, hogy most már minden létezik, mi mindent lehet kitalálni újat. És mind a mai napig, ha nézzük az internetet és figyeljük a gazdasági híreket, vagy mindenféle híreket, mind a mai napig történnek olyan újítások, amire senki nem számított, és ez így is fog maradni.
Az, aki az szerintem. Is egy kérdés, hogy ezt az ember fogja kitalálni, vagy a mesterséges intelligencia a jövőben.
Igen, ez most egy nagyon aktuális.
Különben jó barátunk kell legyen, pont itt egy előadáson hangzott el, és azt hiszem, hogy a Marosvásárhelyi Rádió egyik interjújában is, hogy aki most nem lesz barát a mesterséges intelligenciával, az bajban van. Tehát, hogy a mesterséges intelligencia nem a mi ellenségünk, ha jól használjuk.
Régebb a Google volt a barátunk, akkor most az AI?
Igen, sőt, most voltam egy mesterséges intelligencia kurzuson a tegnapi nap folyamán, és ott hangzott el, hogy az AI, mesterséges intelligencia, az csak annak lesz ellenség, aki lusta. Mert hogy azt hisszük, vagy sokan azt hiszik, hogy akkor elveszi a munkánkat, vagy hogy helyettünk fog dolgozni, vagy azt hisszük, hogy a szolgálatunkba tudjuk állítani, de tulajdonképpen ez csak egy hatás többszöröző eszköz, amit ha jól használunk, akkor jobban tudunk dolgozni. Ugyanettől féltek az emberek még a 100 plusz évvel ezelőtt, amikor az ipari forradalom megjelent, jöttek a gőzgépek, az automatizálások, a gépesítések, stb. És akkor is attól rettegett az emberiség, és akkor még nem tudom hány millióan voltunk a Földön még, akkor voltak a Földön 5-6, most vagyunk 8-9-nél, és még mindig mindenki, aki dolgozni akar, annak van munka szerintem.
Most milyen tanácsokat tudnál megfogalmazni a fiataloknak? Persze nagyon-nagyon nehéz általánosítani, de biztosan vannak olyan alapvető dolgok, amikor valaki mondjuk vállalkozásba kezd, látván a te történetedet is, hogy jó, ha szem előtt tartja. Vagy mire voltak kíváncsiak amúgy a fiatalok? Hogy milyen tanácsokat tudsz megfogalmazni egy kezdő vállalkozónak?
A mostani előadásomnál volt egy nagyon jó kérdés a közönség részéről, hogy mi a különbség a siker és a boldogság között. Most sokszor összekeverjük a kettőt, vagy összepróbáljuk kötni a kettőt. Már azt hiszük, hogy ha sikeresek leszünk, akkor boldogak is leszünk, vagy ha megéljük a sikert, akkor talán megéljük a boldogságot is. Én minden vállalkozónak, vagy kezdő vállalkozónak, vagy bárkinek azt a kérdést tudom feltenni, hogy soha ne felejts el, hogy miért fogott neki, miért kezdte ezt csinálni, és egyáltalán miért indult el a vállalkozói létnek az útján, vagy a vállalkozósdi útján. És pont ez a célom, hogy meg akarom próbálni meggyőzni a fiatalokat, nem csak ez kell a boldogsághoz. Az, hogy most valaki vállalkozó lesz, vagy valakinek saját vállalkozása van, az nem biztos, hogy neki az jó, vagy ez neki ez való. És úgy, ahogy én akkor rossznak éltem meg azt, hogy én nekem dolgoznom kell, és én a munkaerőpiacra rájöttem, én az akkor realizáltam volna, hogy az nem az én hibám, és csak nem csak velem történik meg, hanem minden fiatallal, aki ezen az életcikluson keresztül megy, akkor lehet, hogy akkor rájövök, hogy nem kell nekem vállalkozni, és nem kell ezen az úton elindulni. Már én pont csalódásként éltem meg azt a történetet, hogy az ilyen vállalkozás, indítást népszerűsítő eseményeken csak a jó részét mesélték el mindig. És én nem hallottam a realitást, azt, hogy amikor én belekerültem, akkor jött a fekete leves, akkor kezdtem felfedezni, hogy milyen törvények vannak, milyen adókötelezettségeim vannak, milyen hátsó ütével, milyen emberekkel dolgozni, milyen az alkalmazottakkal dolgozni, milyen a másik oldalon lenni, amikor nem te vagy az alkalmazott, hanem te vagy a vállalkozó, és akkor neked hőbörögnek, hogy milyen rossz a fizetés, vagy ez, vagy az, vagy lehetne jobb, stb. Miközben te kiteszed a lelkedet, és többet teszel. Én ezt próbálom a fiataloknak közvetíteni, hogy több rálátásuk legyen, és több mindent lássanak a vállalkozói létnek a mindennapos kihívásaiból, mielőtt ezt az utat választanák. És a másik nagyon fontos, hogy mit tudnék a fiataloknak találni, az a türelem. Mert hogy azt látom, hogy a türelemmel van a legnagyobb bajunk, de nem csak másnak, és nem csak a fiatalokra lehet ez ráhozni, az időseknél, embereknél, nálam is a mai napnál látom azt, hogy elültetem most néhány hónappal ezelőtt néhány új málnabokrot a kertben otthon, és akkor én már alig várom, hogy mikor ehetnék málnát, miközben kellene várnom, és a természet az nem siet. És én az én vállalkozói utam során, én nekem el kellett teljen 4-5 év, szinte 6 év, hogy eljusson a vállalkozás olyan szintre, hogy engem megbírjon, mint első alkalmazottat. És nagyon hosszú, kitartó munkát, és nagyon sokáig kellett sikertelenül dolgozni, vagy eredmények nélkül dolgozni, addig, amíg eljuttunk odáig, hogy kezdtünk eredményeket elérni és validálódni a piacon. De ezt végig kell tudni csinálni, és az rohadt nehéz.
Számodra mennyire volt nehéz feldolgozni a kezdeti sikertelenséget, azt, hogy nem úgy történt minden, ahogy azt előzetesen elképzelted?
Borzasztó. Borzasztó az az állapot, mert igazából most nemrég láttam egy ilyen diagramot, hogy nem egyenes vonalú, egyenletesen emelkedik a befektetett munka és az időnek az intervallumába, vagy a mátrixába. Nem az van, hogy ahogy telik az idő, hogy én ma egy valamit csináltam, egy sikert élek, meg holnap megcsinálom a másodikot, második siker, harmadik, hanem az szépen lassan görbül. Az elején még az első néhány évvel, ahogy meséltem, még nem érsz el eredményt, vagy nem látszik az eredmény, vagy a legjobb példa a testedzés. Azok nem tudom, volt-e itt most valaki, aki testépítő, vagy a fitnessről, vagy a testépítésről, vagy a teremben való edzésekről van szó, hogy amikor például most én azt mondom, hogy muszkit akarok növelni. Egy edzéstől nem lesz eredmény, kettőtől nem lesz, háromtól nem lesz. Igazából egyik napról a másikra én nem látom a fejlődést, hanem azt éveken keresztül, vagy hosszú hónapokon keresztül, ha csinálom, akkor egyszer csak látom a különbséget a kezdeti én és a jelenlegi én között, miközben napról napra nem látom a különbséget. És a kitartás és a türelem az pont erről szól, hogy valahogy a hit is benne kell legyen, hogy te higgy benne, hogy annak van eredménye és lesz eredménye, és tudj kitartani még akkor is, mikor mindenki azt mondja, hogy ez nem megy és ez nem működik.
És
ez nagyon nehéz.
Szerintem a legnehezebb, amit most mondasz, mert az az igazság, pont nemrég olvastam egy tanulmányt arról, hogy a mai fiatalok, mondom, ez az én egyik kedvenc témám, hogy a mai fiatalok milyenek, annyiféle jelzővel illetjük szegény mai fiatalokat, de hogy többek között arról beszélt a szakember, hogy a türelmetlenebbek, gyorsan szeretnének sok pénzt keresni, relatív kevés munkával, rugalmasak és nagyon gyorsan váltanak. Tehát, hogy sokkal kevesebb türelmük van, tehát hogyha azt látják, hogy a befektetett munka nem térül meg X időn belül, akkor vagy azt érzik, hogy nem jó helyen vannak, vagy azt mondják, hogy ó, ez nem az a szakma, ez nem az a szakma.
Azért a fiataloknak,
de van kivétel is persze.
A fiataloknak azért az előnyüket is mondjuk el, mert igazából igazából hogy a védelmükre is szeretnék kelni, hogy nem biztos, hogy ez csak a türelmetlenségről szól, mert én azt látom a fiataloknál, hogy az önértékelésük is egészségesebb, mint amilyen nekünk volt. Már hogy én, ha azt mondta a főnököm, hogy ezt kell csinálni, akkor ezt csináltam. És én behúztam a micsodámat, és azt csináltam, amit mondtak. Mai fiatalnak azért van sokkal több sütnivalója, és mársza, és gerince, és önértékel is azt mondja, hogy ha én ezt nem akarom csinálni, akkor ezt nem csinálom. Ilyen szempontból vannak pozitívuma is a történetnek. Nyilván, akik a másik oldalon vagyunk, akik még nagyon sokáig visszahúzódtunk, és befogtuk a szánkat, és csináltuk, amit nem szerettünk, felszorított fogakkal, rossz nézni, hogy hát ezt mi is csinálhattuk volna régen, és tulajdonképpen idősebb generációnak szerintem ez fáj jobban. Ez az én saját véleményem.
A közösségi média mennyiben járul ahhoz hozzá, hogy még inkább türelmetlenebbek lesznek az emberek most korosztálytól függetlenül?
Abszolút nagyon. Tehát tényleg ezt látom, hogy a közösségi média mindenki a lehető legjobb, a legszebb oldalát mutatja, nyilván nem azt osszák meg, hogy milyen rossz napjuk volt, hogy mi épp nem jött össze. Én ezt ellen próbálok szintén hatni, tehát a közösségi média oldalaimat, vagy igazából a könyveimet is valaki végignézi, akinek a kudarc történetemért is tabuk nélkül és mindenféle filter nélkül én ugyanígy mutatom be, hogy lássák azt, hogy ennek vannak árnyoldala is, és vannak rossz napjaink is, és a rossz napjainkat márjuk megélni, és márjuk elmondani, és vállaljuk fel, mert sokszor azt hiszük az ilyen social media felületeken, a filtereken keresztül, hogy azt hiszük, hogy másnak jobb élete van, pedig egyáltalán nem. Egyszerűen csak ezt látjuk. És egyszer leülünk face to face valakivel, akkor kiderül, hogy hát nem is, nincs is rosszabb élete, mint a másiknak, csak én a saját realitásomot hasonlítom a másiknak filterezett valamiéhez.
Ranc Zsolt vállalkozó reklámgrafikussal beszélgettünk a vállalkozásokról, a saját történetéről, és arról, hogy miként fogja befolyásolni a jövőt a mesterséges intelligencia. Ezzel pedig el is érkeztünk a mai összeállításunk végéhez, így nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem önöknek, tisztelt rádióhallgatók, a figyelmüket. Köszönjük, hogy ma este is velünk tartottak, hogy a Marosvásárhelyi Rádiót választották. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.